Böjte Csaba testvér tanítása Szent Józsefről.
Én, hogy mondjam, az áldott békéért én egy forradalomra hívom önöket, hogy igen, fogjunk össze, és valamilyen módon próbáljuk ezt az áldott békét megteremteni a családjainkba, a közösségeinkbe, a mi népünkbe. Nem hiszem, ez olyan lehetetlen lenne, hát Jézus akkor nem állított volna ilyen feladat elé bennünket. Igen, mi a legnagyobb ellenségünk? Hát a viszálykodás, a veszekedés, a meg nem értés, a civakodás, a háborúskodás. És akkor hát csak Erdélyről vagy Magyarországról beszéltem, de hát a nagyvilágban, Szíriában, Ukrajnában, itt-ott mennyi gyilkosság van, gyermekek halnak meg, szupermodern fegyverekkel, repülőkkel lebombáznak városokat, tömbházakat, kiirtanak családokat. Igen, én azt gondolom, hogy reális ellenséget, és ez egy komoly ellenség. Nézzünk magunkba, ugye a családjainkba, a közösségeinkbe, hogy van. Na és úgy gondoltam, hogy én ezzel a feladathoz kicsi vagyok. Ezért a béke teremtő bajnokokat, Isten bajnokait hívnám meg minden napra, egy külön bajnokot, aki segítene nekünk, hogy mondjam, legyőzni a békétlenséget, a haragot, a gyűlöletet. És ugye hát az első nap, advent első napján az új szövetség első szentjét, Szent Józsefet idézném meg, őt hívnám, hogy mondjam, segítségül őt kérnénk, tőle szeretnénk tanulni. Persze mondhatják önök, hogy ez elég nehéz lesz, mert Szent József egy árva szót nem szólt a Szentírásba. Na hát akkor most akkor az ő tanítását egész könnyű átismételni. De Szent József életéből, ezekből az első mozzanatokból nagyon sokat lehet tanulni. Most képzeljék el, hogy Szent Józsefnek van egy fiatal, kedves, szép mennyasszonya. Hát ugye csipcsirip olyan sokat nem változott a világ, a szerelem azt gondolom az örök. 2000 évvel ezelőtt is ennek a Józsefnek, hát egészen biztos, hogy fontos volt Mária is. Hát akkor biztos, hogy a szíve kicsit összetört, amikor Mária kijelentette, az én elmennék Erzsébethez, idős rokonomhoz gyereket vár, hát bocsi. Na hát gondolom, hogy elváltak, puszi-puszi, nem tudom miféle. És akkor, mikor szegény Mária megjött a félhetes, nem tudom, teve karavánra, mert ugye abban az időben, nem tudom, hogy utaztak. Hát képzeljék el, hogy leszáll a karaváról, vagy talán gyalog jött, nem tudom, és nagyobb bacska hasa, nem? Áldott állapotban van. Hát abban az időben biztos, hogy nem telefonált, és nem Skype-on nem beszélték meg, hogy angyal, meg mi egymás, meg ilyesmi. Szegény Józsefet úgy érhette, mint a villámcsapás, hogy mennyasszony, nagyhasson. Na hát, ugye ilyenkor ebben a szituációban a legtöbb férfi, azt gondolom, elkezdenek kiabálni, meg, hogy mondjam, így, meg úgy, meg amúgy, meg talán még ráborítaná az asztalt is. Szóval, hát ugye legtöbbször sértett férfi büszkeséggel, hát az ember, na, elengedi a szavait, mond, kiabál, veszekedik. Van ez a szint. Ennél egy magasabb szint, amikor, hát azt írja a Szentírás, hogy József szépen csendben hazament, elgondolkozott, hogy mondjam, most mit is lehet csinálni? Hát sutyomba, titokba elbocsájtom Máriát, puszi, menjen a szeme világába, ennyi volt, kész, vége. Van még gombház, ha leszakad, lesz más. Nem tudom, mit gondolhatott József, de józan paraszti eszével eljutott odáig, hogy vége, szakítunk szépen titokba, s annyi. És milyen szép, hogy még ezt se vitelezi ki. Azt írja a Szentírás, hogy imádkozik, lefekszik, alszik egyet rám, és megszólal a mennyei, hogy ne félj feleségül venni Máriát, mert benne fogant élet a Szentlélektől van. Három szint. Az első szint az állatok szintje. A vad indulataink, érzelmeink, pillanatnyi hangulataink, benyomásunk szintje. Hát ez az állati szinten, sajnos legtöbb döntésünk ezen a szinten realizálódik. Ugye, megy haza a tehér, ott van a virág, nincsenek magasabb gondolatai, esztétikai, meg más megfontolása, oda megy, lelegeli, kész. Nem, azt érzi, kívánja, nem tudom, miféle. Mész, ugye Székely bácsi is megy a kocsma előtt, és nem mész be, János, te ügyes vagy, nem mész be, na elment. Azt mondja, na János, ugye milyen ügyes voltál, megérdem lesz egy üveg sört. János, hát, János bátyánkat igazából, hát ezek a vágyai vezetik, nem mélyebb dolog, igaz? De ugyanez, amit érzesz a férjeddel, feleségeddel, szomszédoddal szembe, kimondod, leírod, elszáll a szó, aztán ki tudja, kit talál el, hol talál el. Igen. Nézzük magunkba, mi vajon a döntéseinket milyen szinten hozzuk. Ugye a másik szint, amikor az ember leül és mérlegel. Jó paraszti eszét eléveszi, melyik az érdekem, hogy is lenne jobb, nem tudom miféle. Hát ezen a szinten is rengeteg döntés születik. Sajnos, hát hogy mondjam, sokszor okoskodunk, ügyeskedünk, svinglizünk egymással, taktikázunk, ismerős ez az állapot. Van, amikor bejös, van, amikor a másik azt mondja, ne is lássam, mert csak mindig, hogy mondjam, kihasznál, vagy érdekeit hajkurásza, és akkor ilyenkor megint úgy megbicsaklik a barátság, az együttlét, könnyen hátat fordítunk egymásnak, sebeket okozunk egymásnak, stb. És van ez a harmadik szint, amikor a természet fölötti világgal átimádkozva, úgy, hogy mondjam, Isten szín előtt hozzuk meg a döntésünket. Nagyon fontos lenne, hogy felemelkedjünk erre a szintre. Szent Józsefnek sikerült. Most képzeljük el, Szent József, hát hogy mondjam, hogy elkezdett volna Máriával nagy jelenetet rendezni, nem? Hát Szent Lukács, mikor írja az evangéliumot, elég ciki lett volna ezt megfogalmazni, hogy na, Szent József jelenetet rendezett, nem? Vagy ugye, amikor úgy döntött, hogy titokba elbocsátja, hát azt nyílbe is ütötte volna. Hát szegény József most, nem tudom, lehet most is a mennyek országába került volna, de kibaradt volna ebből a nagy buliból. Mennyivel szegényebb lett volna, nem? Hát Jézus úgy is gondolom, megszületett volna, meg is váltotta volna a világot, de nagy szívás lett volna József részéről. Hát ott a kezébe ez a hát hihetetlen nagy kegyelem, és ő elduzzogja, nem? Hát eléggé gáz benne, nem? De ő mert, nem erős látta, biztos, hogy nem értette, hogy ez hogy is van, mint is van, de bízott a jó Istenbe, mennyi, hogyha erre indít, merjek igen mondani Máriának, hallám mi sül ki belőle. És most ő az egyház fő patronusa, nem? Minden templomban ott van a szobra, minden mennyek országába, hát egy kulcsfigura. Jó vásárt csinált, megérte a Jóistenre hallgatni, nem? Na most fordítsuk le a mi életünkre ezt, apró pénzre ezt, hogy is van ez. Ugye, hát biztos mindannyian sok-sok olyan történetet tudnánk mondani, amikor pillanatnyi hangulatban oda mondtunk egymásnak, igaz-e? Hát utána aztán elég nehéz bocsánatot kérni, meg kiengesztelődni, meg minden. Nap, mint nap ugye gyóntatok, jönnek be emberek, valamelyik nap is bejött egy néni, és elmondta, hogy ő az anyatársával, hát hogy milyen semmiség felett összevesztek, és az elkezdett gyűrűzni, most már az unokáit nem engedik oda hozzá, ő meg úgy érzi, az egész életének nincs semmi értelme, és igazából oda mondogattak, hogy hirtelen egymásnak. És nagyon nehéz utána tisztára mosni azt a szennyest. Nagyon nehéz, hogy mondjam, leradírozni. Erre rengeteg példát, azt hiszem, hogy felállnánk, mindenki tudna mondani egy-két ilyen történetet. De arra is tudnánk mondani történetet, amikor leültünk és gondolkoztunk. És úgy hoztunk döntéseket. Én inkább a harmadik szintről szeretnék beszélgetni. Tehát én úgy érzem, hogy életem igazi nagy pillanatai, hát akkor, tehát Isten jelenlétéből fakadtak. Hát ugye, itt ki kell igazítsam a kedves hölgyet, aki felvezette itt a témát, hát 5600 gyereket fogadtunk be 23 év alatt, jelenleg olyan 2138 van, az is elég sok, De, úgyhogy nem 5000-nek adunk nap, mint nap eledelt, csak felének, de hát jó, kettő helyet teszik minden gyerek, ugye, hogy neki is legyen igaza. Na hát, de hogy indult el az egész? Sokszor kérdezik, ugye, hát én foglalkoztam gyerekekkel, meg minden, és sose felejtem el, jött egy néni, és mondta, az állomásba kapott egy kislányt, és elhozta nekünk. Hát mondtam, mama, ezt te találtad, a tiéd, vidd haza, örvenj neki. Hát azt mondja, ne hajtsa a férje, hát még a püspök fog elhajtani, szóval fittek vagyunk, ugye, semmi újat nem tudtál mondani nekem. Őszinte legyek bennem, ifjúsági lelkész voltam az Egyház megyébe, a szenátusban fontoskodtam én is, mit tudom én, benne voltam a rendem vezetésével, tehát voltak nekem papi elképzelések. Én déván plébános voltam. Na, hát ugye a plébánosok ritkán szoktak ára gyerekekkel összeköltözni, hát most itt képzeljék el, a 12 éves ilyen na, varkócsos, nagy rokolyás, cigán, pordít, hát az volt, úgy hirtelen úgy nem jött, hogy összeköltözzek én veled, hogy kapásból, vagy hogy mondjam, úgy nem volt az az aha érzés, na, hogy erre vágyok, hogy... És ez a beszélgetés egy szemmis előtt volt, és mondtam a néniek, tetszik tudni, menjen be a templomba, üljön le, én majd imádkozom, és a Szentlélek Úristen megvilágítja maga eszét, hogy mit csináljon a gyerekkel. Mert úgy általában úgy hiszünk a Szentlélek Úristen, majd a másiknak megmutatja. Na és elkezdődött a szemmis, ugye kitolattam az oltárhoz, hogy nagyon, na, ezt is megoldottam, hogy miket ki nem találnak ezek a mai emberek, na, című fejezettel a fejembe, elkezdtük a szemmisét, és ha hiszik, hanem, oda kerültünk, hogy felolvassuk az evangéliumot, hát ugye ezt mindig a pap olvassa fel, az elé van írva, minden napra ugye megvan a maga perikópája, és elkezdtem olvasni, és az volt beleírva, aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. Hogy megállt bennem a levegő. Hát hogy valahogy, hát hogy mondja, én szoktam prédikálni másnak, de pont nekem. És úgy az volt, hogy felnéztem, és ott hátul a vigyorgott az a kislány. Magam arra mondottam, uram, hát egy kicsit összeszedhetted volna jobban is magadot. Na hát, ma eljöttél, nagyon szép tőled, meg minden, de hát, hogy mondjam meg. Aztán arra is gondoltam, hogy hát igen, a nagy szenteknek olyan nagy látomásaik vannak. Hát egy ilyen magamfajta, hogy mondjam, székely, góbé, pap, mit vár el? Hát ilyen cigánypurdé formájában kopogott be hozzám a Jóisten. De ki vagyok én, hogy most elírjam, hogy Jézus Krisztus, hogy jelenjen meg nekem, nem? Affektálhatok itt meg, mit tudom én, elvárásaim lehetnek, de hát ez van, ezt kell szeretni. És arra gondoltam, lesz, ami lesz, ez fene-fené teszik, és ha mise végén visszajön, persze, hogy reméltem, hogy nem jönnek vissza, hát én befogadom, na hát. Na. És hát persze a néni a mise végén egyből bejött a segrestjére, mondta neki, semmit nem mondott a Szentlélek. Hát mondtam, hát sajnos, hogy ezt ugyanezt nem mondhatnám el. Érdekes, az a perikópa őt nem érintette meg pedig. Na és hát felvittem az ebédlőbe, emlékszem, akkor még ott az emeleten volt egy kis ebédlőnk. Szakás egyből mondta, milyen büdös. Hát mondta, a gyereket nem szagolni kell, hanem fürdetni. És bevitték a fürdőszobába, én turkáltam, ugye abban az időben sok segély érkezett Romániába, és ilyen gyerek ruhát turkáltam, kislánynak valót, persze kiderült, hogy nagy, meg kicsi, meg minden. De na szépen végül is, amikor kijött, fel volt öltöztetve, megfésülve, körben levágva, olyan csinos kislány volt, alig ismertem rá. És leültünk, és talán ő volt az első olyan gyerek, akiről, hogy mondjam, semmit nem tudtunk, nem voltak papírjai, tehát az utcáról került be oda hozzánk. Tehát azért mondtam ezt el, hogy tehát ez nem az én, hogy mondjam, pillanatnyi ösztönöm volt, hogy be kell fogadni. Tehát nem volt bennem ez. Tehát nem is úgy volt, hogy leültem és gondolkoztam, és hogy tényleg jó keresztény ezt csinálja, hanem valahogy úgy éreztem, hogy az Isten szól, üzen. Igen, él az Isten. Ő, aki a fülünköt teremtette, ő hal. És ő, aki a nyelvünkkel megajándékozott bennünket, ő tud szólni hozzánk. Hinnünk kell abba, hogy lelkiismeretünk mélyén igazából a jó Isten szól hozzánk. Ha engem feldarabolnának, úgy, mit tudom, szív, vese, máj, mindent ki lehetne mutatni, de azt a fránya lelkiismeretet, egy 5 centis, 2 gramos valamit nem lehetne megmutatni, nincs ilyen. És mégis ugye az ember méltóságát a lelkiismerete adja. És ugye például most Amerikában volt egy nagy szavazás, és igazából mi győzött? Az emberek lelkiismerete. Ők úgy érezték, hogy Donald bácsira kell szavazzanak, nem? És most ez tetszik, nem tetszik egy csomó embernek, most hogy mondjam, mennyi pénzt ide-oda befektettek, hány média próbálta mondani, de mégis a lelkiismeret diadala ez. Most nem az, hogy ki győzött, hanem igen, az emberiség elfogadja, hogy a te benned megszólaló Isten a legfelsőbb fórum. Nekem nincs jogom felülírni és azt mondani, hogy hát te nem jól szavaztál. Nem, te úgy érezted, és az Istenre hallgattál, lelkiismeretedre, és reméljük, hogy hát ez az Isten szava vox populi, vox dei tovább viszi a világunkat. De ne menjünk be a nagy politikába, maradjunk inkább a mi körünkben. Igen, vajon szól Isten hozzánk? Szólhat Isten hozzánk? Talán ez a legfontosabb kérdés, és erre kellene tudatosan magunkat ránevelni. Mert ha keresztények vagyunk, akkor egész biztos Isten nem karba tett kézzel nézi a mennyek országából a mi vergődésünket, hanem úgy, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus mondja, olyan szépen mondja, hogy atyánk mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodok. Na én ebben köztünk, bennünk munkálkodó Istenbe hiszek. Tehát a béke, a szeretet, a lelked mélyén irányt fénymutató Istennek a szavától függ. És én azt gondolom, hogy akkor lesz itt Vácon, Kárpát-medencében jó világ, el tudunk csendesedni, és a döntéseink előtt meg tudjuk, megmerjük kérdezni, mennyi atyám, mit akarsz, mit tegyek. És egészen biztos, hogy Isten szól hozzánk, a maga egyszerűségében szól hozzánk. És erre bíztatok mindenkit, hogy merjek hinni, bízni a lelkiismeretem szavába. Persze ugye benne van a hittankönyvben is, hogy hogy szól Isten hozzánk, a harmadikos gyerekeknek tanítsuk hittanórány, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Nagyon egyszerű, nem? Tehát, hogy mit tudom én, van egy fiatal ember, és neki megtetszik egy lány, és úgy érzi, hogy mindenféle virágot kell neki, hordjon meg bombont, azt elhízik, nem hízik az ő dolga, de viszi. Miért? Hát annyi más lány, mert mi pont annak kell vigye? Azért, mert úgy érzi. Mert mellette szárnyai nőnek, mert csip-csirip, hogy mondjam, elkezd dadogni, meg lepirul, meg minden. És fordítva is az a lány. Annyi más fiú is van. Múltkor jön az egyik lányunk haza az iskolába, és mondom, gratulálok, és azt mondja, mihez? Hát mondom, látom, szerelmes vagy. Igen, a papbácsi megint ugrat, hát mond, mit lát rajtam? Hát mondom, nem éri a lábad a földet. És Mafra Leánka lenézett, hogy tényleg úgy van-e? Hát miért? Te pattanásos fiú ránézett, és ő még ilyen szépet nem látom. És a Leánka elhiszi, hát csak tudja az a fiú, mit beszél, nem? És kivirágzik, megszépül, egy postáról lehet látni, ő szerelmes. Igen, testvéreim, mi ez, ami bennünk van? Vagy érzed azt, hogy olyan érdekes, hogy Ausztráliából egy egyetemi tanár közgazdászatot tanított, ezt csinált egész életében, a lánya elment egyetemre, és úgy érezte, hogy ez az egész közgazdászat, bankszakma egy kicsit bűzlik. Inkább mások zsebibe kell benyúlni, és ő igazából egyetemen ezt kéne tanítsa a gyerekeknek. Na, és úgy érzi, hogy ő ezt váltani akart. És ott hagyta az egészet, és eljött hozzánk, és azt mondja, szeretne segíteni az árva gyerekek nevelésében. Ott született kint Ausztráliában, nem járt soha Erdélyben, és eljön. És ott van már egy hónapja, és mosolyog, és kacag, és a rokonai, az édesanyja azt mondja, hogy ez a fiatal ember kivirágzott. Most, hogy mondjam, én nem hiszem, hogy nekem volna olyan ékes szólás, hogy valakibe ilyen döntést hozzak. Tehát hinnünk kell, hogy az élő Isten ma is működik az emberek szívébe. És hiszem azt, hogy ha te hallgatsz az Isten szavára, az életed kivirágzik. És Szent Józseftől valahol ezt kéne megtanuljuk, hogy ne a vágyaink, ne a pillanatnyi hangulatunk, ne az ösztöneink vezessenek bennünket, de még ne is csak a sima számító józan eszünk, hanem Isten szent lelke vezessen bennünket. Mondjak el egy, azt mondtam, politikával nem foglalkozunk, de mégis mondok egy történetet, ami nagyon izgalmas számomra. Képzeljék el, ugye 1052 évvel Romániában megválasztottak egy német származású elnököt, Johannist. Nagyszerű, mindenki boldog volt, magyar párt is nagyon boldog volt, abban a helyben kilépett a kormányból, gondolták ettől aztán, hogy mondjam, na, új választások lesz, nem tudom, mi volt a stratégiájuk, tény az, hogy csak annyi történt, hogy a román pártok nagyon megharagudtak a magyarokra, és mindenféle büntetést kezdtek osztani. Valami fiatalokat megbüntettek Szentgyörgyön, hogy nyáron, hát ez ősszel volt már karácsony előtt, hogy a nyáron énekelték a magyar, meg a székely himnuszt. Na jó, megbüntették őket. Másokat megbüntették azért, hogy miért adták ki a székely zászlót, meg a magyar zászlót. Szóval állt a bál, karácsony előtt mindenki duzzogott, puffogott, tetszik tudni ez, hogy van. Na hát, és a fiatalok ugye hát ilyen lendületesen elmentek a prefektus úr palotájához, és adtak egy szerenádot neki. Elénekeltek, ami himnusz eszükbe jutott mindent. Pápai himnusz, francia himnusz, hogy legyen neki himnuszom. Na, adjon büntetést, na ez, erre varjon gombot. Olyan jó sikerült az énekpróba, hogy másnap már a félváros ott volt. Szerdán már egész sokan voltak ott, hogy mondjam, és akkor hívott a polgármester, meg a megyei tanács elnöke, azt mondja, menjek el, mondjak valami szépet, imádkozzak, az emberek nyugodjanak, meg jön a karácsony, menjenek, azt utána folytassuk, ahol abba hagyták. Hát gondoltam, na hát elmegyek a templomba, imádkozunk, az nem árt senkinek, hogy mondjam, hát majd kicsit jópofizok, majd csak lesz valami. El is mentem, hát este, délután az 5 óra után volt, hát ugye decemberben a Székelyföldön olyan korom sötét van, mint a csuda, ilyen havas, nyálkás idő volt, esett az eső, vagy hó, vagy citált, ott valami is. Most képzeljék el, ott van az épület, prefektus úri palotája. Tesz egy ablak sincs kivilágítva, sötétben ott van, és előtte ott állnak ezek a kemény legények, ugye rossz volt az idő, fel voltak öltözve, maszkal, mindenféle, ugye ilyenkor szoktak, ugye ők keményen, és hát velük szemben ott állt a nagy tömeg, nem tudom hány ezer ember, de a félváros, a háromnegyed város ott volt, fogták így a zászlaikat, mint valami lándzsákot, és éken, torkuk szakadtába énekelték a himnuszokat. És középen volt hát egy ennél vékonyabb kicsi mikrofon. Na azt mondja a polgármester, milyen jó, hogy jöttem, menjek és mondjak imád. Hát ha hiszik, ha nem, én szeretek imádkozni, de abban a pillanatban nekem semmi imádkozhatnékom nem volt. Hát úgy elcsendesedtem, hál' Istennek még volt egy pár himnusz, amit el akartak énekelni. És én mondtam, mennyei atyám. A Szent Fiad azt ígérte, hogy ne gondolkozzunk, majd abban az órában eszünkbe juttatod azt, amit mondani kell. Mennyei atyám, én ennél olyanabb órát el sem tudok képzelni. Hát most vagy soha, de súgjál keményen, mert hát én mentem egy olyan beszéddel oda, de hát én hát gondoltam, én most valami rosszat mondok ezekről, azok fognak engem meglincselni. Hát meg azoknak mondok valami rosszat, akkor ezek szöknek hátulról nekem. Hát sehogy se tetszett nekem az a helyzet. ott álltam, néztem, és úgy éreztem lelkem mélyén, mintha mondta volna a Jóisten, hogy hát de fiam, hát egy parancsot adtam, a szeretet parancsát, de marha nehéz azt megjegyezni, mi? Hát ennyi. És hát úgy kiálltam, és akkor mondtam, hogy kedves székely atyafiak, az a magyar ember, aki nem tudja tisztelni, szeretni, hát a vele együtt élő románokat, az nem jó keresztény, az nem jó magyar ember, az biztos hosszú távon nem akarja Erdély javát. De ugyanazzal a mondattal mondtam tovább is, hogy az a román ember, aki nem tudja tisztelni, szeretni a vele együtt élő magyarokat, székelyeket, hát az nem jó román ember, az nem jó keresztény, az egész biztos hosszú távon ennek az országnak a javát nem akarja. És nem tudtam tovább mondani, mert elkezdtek tapsolni. És nem csak az atyafiak tapsoltak, hátul ott ugye kopogtatták a pajzsukat, a nagyfiúk is, hogy nekik is tetszett. Úgy felbátorodtam, és elmondtam, hogy én őszinte legyek Erdélyben, nem a románokkal van nekem a bajom. A Gödörrel az út, alig tudtam oda menni. Nincs ahol elhányva, azzal is bajom van. Hát a kórházai nincsenek kivilágítva, mert mit tudom, már lassan villanyra sincs pénz, nem? A fiatalok elmennek, és az iskolák kiürülnek. Hogy nincs munkahely. Na ez a nagy baj, ez akkora baj, hogyha mi összefogunk az egészet, vál a vál mellett közösen küzdünk, akkor sem biztos, hogy meg tudjuk oldani a problémát. Mert hát egy gazdasági, bekerült Románia és az Áligába, ugye mostan együtt kell, hogy mondjam, németekkel, angolokkal, másokkal versenyezni. Nagyon nehéz. És innen Magyarországról is sajnos fiatalok mennek, de Erdélybe már régebbről mennek, és többen mentek el. És ebben is egyet értettünk, ugye, a közönséggel. És utána mondtam, most engem azért hívtak igazából, hogy imádkozzak. Hát én azért nem fogok imádkozni, hogy Sepsszentgyörgyön legyen székelyzászban, az úgy is lesz ottam. De azért, hogy bent Bukarestben, az országházán legyen székelyzászban, na azért igen. Azért imádkozok. Mert ha jó ennek az országnak az én verejtékes munkám, az én adófizető pénzem, akkor legyen jó az én nyelvem is, az én himnuszom is, az én zászlom is, úgy, ahogy van mindenestől. És olyan jó volt, mert elkezdtem a mi atyánkot, ott döbörgött a nagy tömeg, együtt imádkoztunk, és utána elmondtam románul is, és mondtam, hogy hát akkor mondjuk el románul a Tatel Nostrot. El is kezdtem, egyedül is maradtam. Úgy tűnt, az atyafiak nem erős tudják románul a mi atyánkot, de olyan jó volt, hogy a második mondattól már hátul a rendőrök mondták velem a mi atyánkot. Testvérem, hogy mondjam, olyan jó öröm volt a szívemben, mert én azt gondolom, hogyha én bármilyen nagy cicomás prédikációt mondtam volna ottan, hogy mondjam, nem tapsoltak volna meg az emberek. De az az ötlet, az a gondolat, amit akkor a mi Urunk Jézus Krisztus a szeretet parancsával adott nekem, az megoldotta ezt a szituációt. És utána bementünk kávézni az ebédlőbe, szólt a polgármester irodába, és szólt a telefon, és kiderült, hogy igen, hát mind a három, Hargita, Maros és Kovászna megyei prefektust felmentették, és másokat neveztek ki, és tényleg az emberek hazamentek, és szépen megünnepelték karácsonyt, és aztán elejtették ezt a himnusz énekléses pert is, meg mindent, és hát a zászlós ügy is meg fog valósulni, és én mondtam, hogy nem szívesen megyek én Bukarestbe, de arra, hogy megszenteljem én ott azt a magyar székely zászlót az országházán, én hiszem, hogy az én két lábammal ezt meg fogom élni, és el fogok oda menni. Igen, testvéreim, hinnünk kell abba, hogy Isten él, és most nincs olyan nehéz helyzet, hogy ne tudna neked utat mutatni. Csak legyen nekünk elég erőnk, bátorságunk Szent József példájára elcsendesedni, imádkozni, és tanácsot kérni a Teremtő Istenünktől. Mindannyiunknak választ akart adni. És én hiszem, hogy van megoldás. Tehát én ugye tanárként nem adok olyan házi feladatot a gyereknek, amit ő ne tudna megoldani, nem igaz? Hát most kérdem én, hogy mennyi atya, hogy tudna olyan feladatot rád bízni, rám bízni, amire nincs megoldás. Hinnünk kell abba, hogy igen, a szeretet, a jóság diadalmaskodhat az én családomba, az én munkahelyemen, az én közösségembe. És azt gondolom, hogy nem látod, te se látod, én se látom nagyon sokszor a megoldást, hogy hogyan tovább. Menj el a templomba, adj esélyt Istennek, szóljon hozzád, és lelkismeret által egészen biztos, hogy nagyon részletesen vezetni fog, és az is biztos, hogy ha rábízod a döntést, akkor jó döntést hozol, és megoldásra találsz. Hát aki Szent József példájára úgy dönt, hogy egy picit elcsendesedik, és imádkozik, hát az arra Isten áldását kérem.